So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Form 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnkkel Méhes Károllyal fogjuk megvitatni a 38. Magyar Nagydíjnak a történéseit. Szervusz, Karesz!
Szervusz!
Hát itt jártak nálunk 38-adjára.
Hát igen, ezzel mindig elcsodálkozom egy kicsit, meg úgy beledobog az ember szíve, mikor belép a Hungaroringnek a pedokjába, hogy hát ez ilyen hosszú évtizedekre rúgó idő után is az ember egy kicsit úgy meg van hatódva ettől, hogy ez bekövetkezik, és hogy évről évre bekövetkezik, és hát ahogy ugye most kinéznek a dolgok, így előre szaladva egy picit, ugye megkötetett a szerződés, majdnem még 10 évre, úgyhogy ez egy jó kilátás a Hungaroring és a magyar nézők számára.
Az az igazság, ugye, hogy 86-ban rendezték ugye az első versenyt, de valahogy még mindig, annak ellenére, hogy már tényleg én 1994-ben voltam kint az első alkalommal a Hungaroringen, de mégis valamiért annyira közelinek érzi az ember, mint hogyha még csak egy pár év ezelőtt indult el, pedig 38. Magyar Nagydíjat rendeztük meg, és azt hiszem bátran lehet azt mondani, hogy a Magyar Nagydíj most már a klasszikus versenypályák közé tartozik.
Abszolút így van, tehát egyrészt nagyon kevés olyan pálya van a magyaron kívül, vagy futam, ami ilyen folyamatosan szerepel a versenynaptárban, tehát ugye angol nagydíj, olasz nagydíj, monakói nagydíj, többiek azok vagy elhullottak teljesen, vagy rövid időre eltűntek, mint az osztrák, aztán visszajöttek, de annak ellenére, hogy ugye az elején elég sok kritika meg ellenérzés volt, főleg a magyar pályával szemben a pilóták részéről. Mára mindenki nagyon nagyra tartja Hungaroringet, annak ellenére, hogy az mindig elhangzik, hogy kanyargós meg lassú pálya, de épp ez a kihívás is most már benne, tehát hogy itt meg kell dolgozni a sikerért, nagyon igénybe veszi a pilótákat és az autókat is, persze fizikálisan általában megvan ez a jó kis 31-2 fokos nyári hőség, úgyhogy itt teljesíteni, itt versenyezni, ez egy nagy kihívás, de többségében mindig azt mondja, hogy imád ide jönni, jó a hangulat, Budapestet szereti, közel van a pálya a városhoz, könnyen megközelíthető, tehát összességében egy ilyen nagy fénypontja a szezonnak.
Te benn voltál a pedokba csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Milyen volt a hangulat?
Nagyon kellemes, tehát igazából ugye van egy ilyen fölvezetése ennek az egésznek, ugye csütörtökön még azért nincs az a nagy tömeg, az a csöndes készülődésnek a napja, ugyanakkor persze mindenki halál komolyan dolgozik, de akkor még úgy könnyebben el lehet kapni versenyzőket is, akár beszélgetni, bár mindenkinek azért eléggé kottára be van osztva az ideje, főleg amióta most ugye ezek a mindenféle közösségi platformok felfutottak, és nagyon sok van belőlük, és a csapatok érzik azt, hogy a rajongóikat, a csapatnak, meg az egyes pilotáknak a szurkolói bázisát minél több anyaggal kell kiszolgálni, tehát gyakorlatilag szegény versenyzők, amint kilépnek a Motorhome ajtaján, de még akár ott benn is, minden pillanatukat veszik két oldalról kamerával, lötödik félre az embereket, amikor már nagyobb a tömeg, mondjuk pénteken vagy szombaton. Tehát nem könnyű az élete egy Forma 1 pilótának autón kívül, szinte ugye, ahogy Kimi Räikkönen is mondta mindig, hogy ő egyedül abban a szituációban érzi jól magát, ha bennülhet az autóba és lecsaphatja a sisakrostét, minden egyéb borzasztó. és ezt úgy lehet is egy kicsit érzékelni, hogy eléggé kifacsarják őket ilyen marketing, meg kommunikációs szempontból. Visszatérve a kérdésedre, a Hungaroringnek tényleg van egy hihetetlen jó hangulata, ez egy hosszú évek alatt így kialakult, és egyre inkább csiszolt, fejlesztett pedok feeling, hogy így mondjam. Ott a nagy toronyépület előtt gyakorlatilag meg van csinálva egy olyan kis üdülőfalu, vagy nem is tudom minek mondjam, fedett helység van, de persze szellős bútorokkal, fotelekkel, kanapékkal, a tavalyi évben kötős kalácsokat lehetett kóstolgatni, idén egy magyar kávéfőző automata cég kínált kávét, és volt egy rétesező, tehát nagyon sok minden olyan apró gesztussal próbálják a Hungaroring működtetői kiszolgálni ezeket az embereket, akik a pedokba dolgoznak, vagy oda bejönnek vendégként, ami hát egy maradandó élmény mindenkinek, még nekünk kis újságíróknak is, akik ezt minden évben megtapasztaljuk. És hát ez aztán persze fokozódik, ami egy kicsit talán terhes bizonyos értelemben, hogy hát rengeteg ilyen VIP vendég van, akik nyilván van némi keresnivalójuk, mert valamelyik csapathoz tartoznak, vagy a pilótáknak baráta ismerősei, de mintha ma hatványozottan többen lennének, mint a korábbi években voltak. Ez lehet, hogy összefügg egy kicsit ezzel a Liberty médiás felfogással, hogy egy nagy showvá kell tenni az egész Forma 1-et, és így eladni, ami alapvetően tökre működik, mert hát ugye majdnem minden versenypályán hétről hétre néző rekordokat is döntöget a kassa. Én ugye már ugye, amint megnyitották a jövő évi jegyeladást, egy csomó helyen azonnal elkeltek a jegyek egy napon belül.
Félelmetes tehát egyébként. Tehát ez félelmetes.
Abszolút, abszolút. Érződik az egészen, hogy nagyon búmol a Forma 1. Akkor ugye ez az új film is készül, ugye nem volt itt, ugye nagyon sokan fenték a fogukat arra, hogy Brad Pitt majd itt fog sétálgatni fel alá, de a hollywoodi Solidarity Strike miatt ő nem jött, de az autók itt voltak, meg a csapat, úgyhogy ők is dolgozgattak, bár ott megjelent rögtön péntekkor a reggel egy közlemény, hogy nem szabad őket fényképezni, de most ugye ez nem egy olyan egyszerű feladat ezt megoldani, amikor több száz fotós van egy helyen, és az autóknak ki vannak a pályán, vagy a pedokba, vagy a box utcába, hogy ott ne készüljenek róluk fényképek, hát ezt nem is sikerült elérni. Tehát úgy összességében azt tudom mondani, hogy 38. alkalommal is remek volt a Hungaroringi hétvége, szerintem a nézőknek is, a pedokban meg szintén.
Tehát tényleg félelmetes az, hogy tulajdonképpen leintették a magyar nagydíjat, és már a 39. magyar nagydíjra lehet venni jegyet, és már hétfőn, tehát nagyjából 24 óra alatt rengeteg tribünön már elfogyott az összes jegy. Mert ugye ideig, mi 2005 óta vagyunk itt ebbe a hivatalos Forma 1-es rajongói termékeket forgalmazó szakmában, és mindig az volt, hogy az utolsó napokon is lehetett jegyet venni, sőt, aznap kimentél a versenypályára, ugye kim volnak ezek a jegyértékesítő bódék, és akkor oda mentél, vettél magadnak akármilyen jegyet. Tribün, álló, mit tudom én, amit akartál. Tehát, és ugye ez pont, ugye Covid volt 20-ban, ugye akkor nem volt semmi. 21-ben mi voltunk az elsők, talán akik beengedték az összes nézőt, és bárhova be lehetett menni. És akkor ugye kezdődött, ugye 22, és 22-ben már ugye rögtön a évforduló környékén elfogyott az összes jegy. 23-ra is már a karácsony előtt, tehát 22 karácsony november előtt már nem lehetett venni jegyet, így van. És most az a félelmetes, hogy a 24-es versenyre tulajdonképpen lehet, hogy augusztusra már el fog fogyni az összes jegy, úgyhogy mindenkit tényleg mindenkit arra tudok biztatni, hogy aki csak kacérkodik a gondolattal, most vegyen gyorsan jegyet, mert lehet, hogy a végén hoppon marad, és a végén meg úgy jár, hogy nagyjából ilyen kokainárba lehet majd jegyeket vásárolni, ugyanis, mint ahogy mondtam, főleg ilyenkor magyar nagydíjkon nagyon sok szurkolóval találkozom, akik megtisztelnek azzal, hogy nálunk vásárolnak, és akkor mindig megkérdeztem, főleg külföldieket, hogy most mégis akkor neked honnan van jegyed, mert például csak mondok egy eklatáns példát, hogy például egy ausztrál házaspár volt nálunk, akik ilyen európai körutazást csináltak, és akkor Horvátországban voltak éppen a magyar nagydíj hetébe, és akkor ott úgy pörgették a Google-t, és akkor jé, hát Form 1-es futam van Budapesten, hát akkor akkor szerezzünk jegyet. És akkor hát kaptak jegyet, és mondom, hát ez mondom baromira érdekes, mondom tök jó egyrészt, hogy Horvátországból följöttetek és megnéztétek, hát igazából egy ausztrálnak ez nem távolság, ez nekünk mondjuk távolság, egy Budapest-Zágráb útvonal, de hát ugye nekik nem, mert hát van úgy, hogy napokon keresztül bemész a sivatagba, és napokon keresztül nem jön veled szembe autó. És följöttek, és akkor hol sikerült venni? Hát azt mondja, hogy a Viagogón vettek jegyet, mert hogy rengetegen befektetési szándékkal fölvásárolták a jegyeket, és akkor azt mondták, hogy most mondok neked egy számot, mondjuk vettek egy álló bérletet mondjuk 100 euróért, és hát a végén, ha ki akarsz menni, fizetsz, és 200 euróért vették, és utána megkérdeztem más külföldi rajongókat, és ugyanezt mondták, hogy igen, hát nagyjából el kellett adnunk a fél vesénket, de legalább kaptunk jegyet, mert mi szeretnénk kimenni. Azért az valahol félelmetes, hogy egy Forma 1 jegy a szórakozás kategóriából átkerült egy hosszú, hát nem is egy hosszú távú, tehát egy befektetési kategóriába. Azért ez döbbenetes. Ugye, amikor elmondtad a hangulatot a magyar nagydíjról, ugye mondtad, hogy ugye azt látod, hogy a versenyzők azok tulajdonképpen, ahogy beteszik a lábukat reggel a pedokba, akkor tulajdonképpen folyamatosan foglalkoztatva vannak, nyilatkozni kell, átmenni a fanzónba, ide menni, oda menni, forgatócsoport, stb. És ugye mondtad azt, hogy ez a Liberty médiának is köszönhető, akik egyre nagyobb sót akarnak ebből csinálni. Ez ugye az Eccleston érában, te is azért ott voltál, ott bent a pedok oldalon. Mennyire eklatáns a különbség a két éra között?
Hát főleg most így a rövidke, ami nem is volt olyan rövid Covid szünet után, amikor ugye azért kimaradt az a két év gyakorlatilag, mintha ez úgy hatványozottan megnőtt volna, és ez biztos, hogy sokat számít ugye a Netflix-es sorozatnak a hatása, nem véletlenül kezdtek el mások is Forma 1-es filmben gondolkodni. Ugye itt a kettő dolog egy kicsit ebből a szempontból tök jól tudott működni, hogy otthon ültek az emberek, rengeteg ideig volt, nézték a tévét ezerrel, és nagyon sokaknak ez bejött. Tehát olyanok is, akik még esetleg nem nagyon érdeklődtek az autóverseny, meg a Forma 1 iránt, elkezdték nézni a Netflix-ét, és az bizony be tud szippantani. Ez egy olyan műfaj, ezt azért elég sokan ismerjük. És ezek a néptömegek is elkezdtek érdeklődni iránta. Egyrészt el akarnak menni a futamokra, hát nem hiába, ugye van már idén 3 amerikai helyszínünk például, és minden versenyen ugye közönségrekord, és ezeket a nézői igényeket akarják egyrészt kiszolgálni, másrészt még inkább följebb sófolni, mert hogy ez mindenkinek jó, mert a végén csörög a kassa. Eccleston, ő ezt látta annak idején, ugye itt most már olyan távlatokról beszélünk, persze ilyen lassan 40-45 év, amikor ő először magában csak a tévét szimatolta meg nagyon jól, hogy az lesz, ami a Forma 1-nek a hírét elviszi a világba, hogyha minél több országban közvetítik. Mert az a pár tízezer ember, aki kimegy egy pályán a nézőként, azok ki utána hazamegy, és hát egy évig el van. De hogyha ezt mindenütt lehet, mindenütt látható, és évről év, vagy hétről hétre, vagy két hetette odaszögeti az embereket a téviképernyők elé, ez generálja aztán a még nagyobb közönséget, még nagyobb verseny számot, és hát a végén mindig az van, hogy a bevételek ugye szépen növekednek. Azt is lehet nézni a tévéközvetítéseken, hogyha még visszaemlékszel rá, hogy a 70-es, 80-as években hát lement a futam, aztán csókolom, most hosszú felvezető műsorok lettek már 2000-es évek elején, utána meg lecsengő műsorok, még egyszer alapvetően kielemzik. Hát a Sky-nak egy külön dobogója van a pedokba felépítve, tehát azért is gondolom, hogy mit fizetnek, hogy a plac közepén az ő tévés dobogójuk van, ahol Nico Rosberg, meg Anthony Davidson, meg David Coulthard beszélget a különböző rendőrangú emberekkel, amit élőben közvetítenek, meg nyilván Facebookon, meg Twitteren, meg nem tudom még hol. Tehát egy olyan kínálat van Forma 1-ből, hogyha valaki ezzel akarja tölteni a nap 24 óráját, az simán meg tudja tenni.
Említetted, hogy nagyjából majdnem még 10 évvel meghosszabbították a Magyar Nagydíjnak a szervezői.
Hát most 5-tel, de ugye már volt 26-ig.
Benne volt ez a levegőben?
Az, hogy a Magyar Nagydíj egy ilyen fix pontja a naptárnak, az úgy valahogy nem kétséges. Noha, ugye az évről évre tapasztaltuk itt már, nagyon régóta hangzott el, mindig pont a Hungaroring hétvégén valamilyen felelős államférfi szájából, hogy na most aztán megkezdődik a felújítás, meg letoljuk ezt a idestóban 40 éves épületet, mert ez méltatlan a Magyar Nagydíjnak a híréhez, meg színvonalához. Aztán úgy hát nem nagyon történt semmi. Most az ennek a dealnek ugye az egyik sarkalatos pontja, hogy 3 éven belül állnia kell az új Hungaroringi épület együttesnek, ami persze ugye praktikusan azt jelenti, az egyik évben ki kell találni azt, hogy amint lecsapódik a kockázászló és a csapatok eltudszolnak, azonnal ott jönnek már a markolók és letolják a 86-ban épült épület együttest, és miután annak idején is rekordidő alatt készült el a Hungaroring, az egész pálya, most ekkora munkára talán nem lesz szükség, bár lehet, hogy bonyolultabb az építkezés manapság, mint akkor volt. Tehát lesz egy bő 10-11 hónapjuk arra, hogy a következő nagy díj előtti egy hónapra készen álljon az új épület, ez nem ördöngészség, meg kell szervezni, meg lehet csinálni. Montrealban ugyanez volt, tehát ott is az volt az egyik kikötés a verseny jövőjét, illetőleg, hogy teljesen meg kell újítani a magát a pálya épületeit, nem a pályát, hanem ezt a kiszolgáló egységet, ami a boxok, meg a torony, meg minden egyéb. Ott is meg tudták csinálni, nagyon szép új komplexumot húztak föl, hát itt is rá lehet most erre majd szépen fordulni.
Akik figyelték a Facebook oldalunkat, a GP Shopnak a zárt Facebook csoportjában osztottam meg, ez a minden a Forma 1-ről / GP Shop, lehet nyugodtan jelentkezni, hiszen rengeteg olyan tartalmat osztunk meg, amit mondjuk a saját Facebook oldalunkra nem fér föl, és többek között például rengeteg fényképet küldtél nekünk, ezúton is köszönöm szépen, de ugye a csütörtöki, illetőleg a pénteki napon ugye volt egy nagyszerű bejelentés, ugye meghosszabbítják ugye a Magyar Nagydíjat, ami előző előzőleg beszéltünk, viszont egy másik neves dolog is ékesítette a 38. Magyar Nagydíjnak a hétvégéjét, miszerint az első magyar Grand Prix győztesről, Sziszferencnek a képével és azzal a dekorációval díszítették, ékesítették a Hungaroring versenyépületének a torony részét. Erről mesélj nekem, kérlek, mert nagyon szép képeket küldtél róla.
Hát ennek ugye az a története, ezt még mindig viszonylag kevesen tudják, még Magyarországon is, hogy az autósport történetének a legelső nagydíját, amit Grand Prix-nek neveztek el, azért, mert nagyon sok pénz járt vele, tehát egy nagy díjat nyert, aki megnyerte. 1906. június 26-án, 7-én rendezték a KB a mai Le Mans-i pályának a területén. És hát mit az Isten, ezt egy magyar ember nyerte meg ezt az első futamot, ő volt Sziszt Ferenc, aki akkor a Renault gyárnak volt egyrészt a mérnöke, vagy dolgozója, illetve autóversenyző. És hát ez minden egyes komoly autósport történetet taglaló könyvben benne van, az ő bajuszos képével, a 3A rajtszámú Renault-jával, és hát itt Franciaországban nagyon is szem, vagy észben tartják, becsben tartják az ő emlékét, és hát idén 150 éve, hogy ez az úri ember 1873. szeptember 20-án megszületett egy Szeghalom nevű alföldi kisvárosban, ahol szintén egyébként a maguk módján ápolják Sisznek az emlékét, róla van elnevezve a sportcsarnok, van egy kis kiállítás róla. És hát amikor én ezt így mondtam a Hungaroring vezetésének, hogy ez a jeles évforduló ugye idei évben van, és maga a születésnap is viszonylag közel van a versenynek az időpontjához, akkor ők szerencsére nagyon is vevők voltak, és hát ennek eredménye az, hogy gyakorlatilag így az egész világ elé tárták ezt a hírt, hogy 150 éve született a legelső nagy díj győztese, és egy tényleg nagyon nívós, ilyen molinónak nevezhető hálós plakáttal díszítették fel a főépületet, és azt az autót, ami amúgy a főbejárat előtt áll, de ott is építkezések vannak, amúgy is el kellett mozdítani, szintén fölhozták ide a pedokba, ezt a kicsit stilizált régi versenyautót, amiben egy kicsit stilizált Fisz Ferenc-szerű öregből sapkás pilóta ücsörög a kormány mögött, és ez az egész úgy együtt egy ilyen nagyon érdekes hangulatot teremtett ott, tehát amikor a múlt és a jelen találkozott ezen az idei magyar nagydíjon.
Neked most jelent meg egy könyvet pont Sisz Ferenccel kapcsolatban, amiben jelentősen és nagyon részletesen és gazdag fénykép archívummal díszíted ezt a nagyszerű eseményt. Én mondanám azt, hogy beszélgessünk erről, de nem teszem, mert ez nagyjából nem egy két kérdéses egy téma. Úgyhogy most arra kérek mindenkit, hogy teljesen mindegy, hogy hol hallgattok minket. A GP Shopnak a Facebook oldalán, Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-on, iTunes-on, akárhol most nyomjátok meg a feliratkozom gombot, mert én azt gondolom, hogy azért Sisz Ferencről azért illik szerintem egy teljes műsort rááldozni, mert egyrészt nagyon érdekes a körülmények. Láttam például, gyorsan belelapoztam a könyvedbe, hogy például azon a versenypályán, ahol versenyeztek, van egy olyan pályaszakasz, ahol konkrétan deszkákon mentek. Tehát nem vicc.
Igen, nem aszfaltoztak, hanem deszkáztak.
Deszkáztak, hát aszfalt ugye akkor még nem is nagyon létezett, hanem csak ugye kátránnyal.
Hát valami, igen, részeket. Kátrány, igen.
Na, úgyhogy ne beszéljünk erről meg, mert ugye az is egy elég érdekes dolog, ugye most beszélnek róla, hogy milyen hőhullámok vannak most itt, akár most Európában, 42 meg 45 fok, de csak annyit árulj el, hogy a verseny napján hány fok volt a 1906-ban? Hány fok volt a verseny?
49.
Köszönöm szépen, ezt akartam hallani, úgyhogy, és akkor a fiúk azért beültek abba, hát a nagyon kezdetleges versenyautókba, és halált megvető váltósággal, azzal a virsli gumikkal, a nulla fékkel mentek több mint 150 km/h-val, úgyhogy erről beszéljünk majd máskor, és maradjunk inkább a jelennél, és beszéljünk a 38. magyar nagydíj történéseiről. Most, hogyha nagyon-nagyon pikírt akarok lenni, azt hiszem mindent elmond a magyar nagydíjról, tehát magáról a verseny napjáról, hogy a legnagyobb hír az az, hogy Lando Norris összetörte a Verstappennek a trófeáját, tehát ez nagyjából mindent elmond, hogy mennyire volt rettenetesen izgalmas ez a magyar nagydíj, de kezdjük inkább megint így kronológiai sorrendben menjünk végig. Ugye azt tudjuk, hogy a magyar nagydíjon végre kipróbálásra került az a kvalifikációs formátum, amit ugye Imolába szerettek volna megvalósítani, de sajnos ugye ott az árvíz az keresztül húzta az FIA-nek a számításait, és ugye Magyarországon most kipróbálták ezt az új kvalifikációs rendszert, ami arról szól, hogy a Q1, Q2 és Q3-ban mindenkinek ugyanazt a típusú gumikeveréket kell használniuk, a Q1-ben a legkeményebb keveréket, a Q2-ben a közepes keménységű abroncsokat, és a Q3-ban pedig a leglágyabb abroncsokat kell használniuk. Neked hogy tetszett ez az új kvalifikációs rendszer?
Hát alapvetően azt mondom, hogy jósült el, tehát hogy egyrészt tényleg teremt egy ilyen tiszta képet, hogy valamilyen szinten azonos körülményeket teremt legalábbis gumifronton a csapatok között, ami hát azért elég nagy a szórás, már ugye itt az idei évre szoktuk mondani, hogy milyen sűrű a mezőny, és ugye nem is tudom, Szilvesztonban volt az, amikor a pólból a legutolsóig nem volt egy másodperc a különbség, tehát iszonyúan szoros a csapatok közti versengés, és hát ráadásul ugye hullámzó is, mert most a Red Bullt kivéve gyakorlatilag össze-vissza ugrál, mint a higanya egyes istálóknak a teljesítménye. Én szerintem jól vizsgázott ez a új formátum, nem tudom, hogy mennyire lesz majd aztán állandósítva. Amennyire kivettem a pilótáknak a szavaiból, nekik se volt ellenére. Ugye a gumikezelés az eleve egy nagyon fontos dolog a mai versenyautóknál, ugye, és azt is észre lehet venni egy futamokon, hogy miközben a lágyal az egyik etapban jól tud menni, egy pilóta keménnyel kevésbé, akkor visszavált ide-oda vált, de hát itt most ugye erre nincs lehetőség, le kell nyomni azt az egyes Q1, Q2, Q3-as szakaszt már akkor odáig eljut. Én is kíváncsian várom, hogy akkor a végső konzekvenciákat levonva mi lesz a döntés.
Igazából én azt gondolom, hogy ez egy lépés nagyjából tényleg az igazságos körülmények felé, mert így azok, akik garantáltan ki fognak esni mondjuk a Q1-be, azoknak most így egyelő gumistratégia mellett talán jobb esélyük van egy kicsikét előrébb jutni, mint ahová kvázi be vannak mindig kényszerítve, és gondolok itt egészen konkrétan az Alfa Romeo-ról. Tehát Zsú az ötödik, Valtteri Bottas pedig a hetedik helyen végzett, pedig aztán elég sokszor azért a Q2 is az egy elég magas lécnek tűnik. Viszont az időmérő edzés számomra legnagyobb meglepetése és a legpozitívabb fordulata az az, hogy Lewis Hamilton egy hétszeres világbajnokhoz méltó utolsó Q3-as körben, ha csak egy paraszthajszállal is, egészen konkrétan 3000 másodperccel, de megelőzte Max Verstappent, emelem a kalapomat előtte, nem ez is alább támasztja azt, hogy nem a szél fújta össze neki azért azt a 7 VB címet.
Hát ez alapvetően abszolút így van, és az a vicc ebben, hogy most itt a iszonyatos Verstappen és Red Bull dominancia közepette, mindenki úgy örült ennek a Hamilton-polnak, amit mondjuk pár évvel ezelőtt meg el nem tudtunk volna képzelni, amikor már ő masírozott ugye a 80., 90., 100. póljával előre, és gyakorlatilag borítékolni lehetett, hogy ő fog indulni az élről. Most így, hogy kimaradt majdnem 2 év, és ugye a 103. pólja után úgy tűnt, hogy lehet, hogy nem is lesz neki több. Ugye tavaly év volt az első szezonja az egész hosszú pályafutás alatt, amikor egyszer se indult az élről, szemben mondjuk a csapattársával, aki pont Magyarországon ugye megszerezte az első rajtkockát a Russell. Úgyhogy most ez a Hamilton-féle pól egy ilyen ötnépi örömünnepet jelentett, és hát ő is rettenetesen boldog volt. Hát látott rajta, hogy talán nem is hitte el az első pillanatokban, hogy ez létezik, mert úgy azok után pláne, hogy a Russell ugye 18. helyen végzett és kiesett rögtön az elején, ő meg a pólba kvalifikálja ezt a Mercedes-t, amit azért inkább szívni szoktak, mint dicsérgetni. Hát tényleg egy fantasztikus teljesítmény, és igen, ahogy mondod is, hogy lehet, hogy erre csak ő lehet, hogy csak ő volt rá képes.
Hát csak egy pillanat kitérő, hát szokták szídni a Mercedes-t a pilóták, csak most mondjuk ezt vasárnap tették, mert viszont hát az első helyről rajtolva, de mégsem a dobogón végezve Lewis Hamilton azért úgy amilyen örömmel távozott a szombat este a pályáról, ugyanolyan szomorúan távozott a vasárnapi verseny után a pályáról Lewis Hamilton. Viszont azért azt mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy új kvalifikációs formátum ide vagy oda, de azért ilyet is régen láttunk, hogy az első 3 helyezett 1/10 belül van, Lewis Hamilton, Max Verstappen és Lando Norris.
Hát igen, ez hogy elképesztően szoros a vélen is, középmezőnyben is, de ez jó, tehát ugye, hogy nem lehet senki se biztosra, mert ugye még a Verstappen is, hát az, hogy én nem a pólból indul számára, ugye ez egy kudarc az utóbbi, vagy az idei szezonnak a fényébe, de hogy ehhez hozzá kell esetleg toknia, vagy fel kell készülnie arra, hogy azért nem automatikusan lesz ő mindig a pólban, hiszen a McLaren hihetetlen fejlődést produkált, főleg az utolsó 2 futamon, ezek szerint egy-egy jó körre a Mercedes is bármikor alkalmas, aztán, hogy mögöttük már mi a helyzet, az egy más kérdés, de hát akár még ugye a másik McLarenbe, Piastri jobbjain, Russell is esélyes lehetne, hogy Isten Perez, de hát mondjuk aztán utána már elég nagy a luk, mert nem hinném, hogy Ferrari vagy Aston Pole-t a következő futamokon olyan jogosan várhatunk-e. Aztán ki tudja, hogy a nyári szünet tényleg hozzá valamiféle változás, lesznek olyan fejlesztések bármelyik csapatnál, ami egy kicsit megkeveri a kártyákat a holland nagy díjra, de jelenleg is eléggé meg vannak keverve legalábbis így a Red Bull mögött.
Ha már említetted Sergio Perezt, hát tapsoljuk meg, bejutott a Q3-ba. Nagyszerű.
Sőt, a dobogóra.
Dobogóra, tehát nagyot ment, tehát egyébként tényleg, akik szerintem ezen a versenyen abszolút nagyot mentek, az ugye George Russell, aki egy hatalmas nagy mentést csinált, ugyanígy Sergio Perez, aki egy nagyon szépet jött előre, és azért én azt gondolom, hogy azért Lando Norrisnak is, meg Oscar Piastrinak is meg lehet paskolni a vállát, mert nagyon szépet mentek, de ha már említetted Perezt, hát viszont neki nem úgy indult a péntek, ahogy ennek indulnia kellett volna, rögtön az első körben, az első fél körben konkrétan sikerült elkövetnie egy vezetői hibát, egy picit megnyalta a bal szélső kerékkel a vizes füvet, és hát egyből a falba tette az autót. Milyen volt ezután a hangulat? Mi jött le neked? Mert az nyilván azt mi láttuk a tévében, hogy Sergio Perez úgy örült ennek az autótörésnek, mint Eskimo a hóesésnek, de úgy utána is, hogy önmagában maga a hangulat, úgy unblock így a Helmut Marko, Red Bull, Sergio Perez, Bermuda háromszögben, ez úgy hogy jött ki?
Hát nyilván a Red Bullon belül se volt túlságosan fényes a hangulat, de inkább azt mondanám, hogy mindenki, aki ezt nézte, akár most a sajtómunkatársak, vagy akik ott a Hungaroringen dolgoztak, ugye mindenki el volt, vagy biztosra vette, hogy olyan görcsel vezet a Perez szegény, hogy ebből se fog kijönni. Tehát, hogy már azt vártuk, hogy a következő edzésen is majd összetöri magát, meg valami rettenetes eredményt produkál az időmérőn, és hát becsületére legyen mondva, most valahogy mégis összekapta magát, összeszorította a fogát, mert hát legalább ennyit, hogy ugye Miami után először bejutott a Q3-ra, ami ezzel az autóval ugye egy alap, tehát szinte kötelezően ott kéne lenni, és leginkább az első sorba kéne ott legyen, vagy az első kettő valami melyikében. Így is azért ugye az, hogy ő csak, ha jól rémlik, 9-ként indult, azért még nem olyan acélos teljesítmény, de hát legalább nem hibázott többet, és most talán ez a hétvége egy kicsit átlendíti ezen a holtponton, hogy ő is meggyőződhetett arról, hogy van még fény az alagút végén, és hogyha legalább ezt hozza, akkor ugye őtőle egyet várnak, hogy a második helyét a bajnokságban megőrizze, minden egyéb az le van zsírozva, Verstappen a világbajnok, Red Bull a konstruktőrbajnok, ez az egy feladata van, hogy amikor esetleg Verstappen nagyon ritkán hibázik, vagy valami miatt nem győz, akkor kéne győzön, ezt ugye kétszer meg is tette azért az év elején, illetve hogy a Red Bull 1-2-t a egyéni bajnokságban is biztosít. Amíg ez megvan, addig voltak épp biztonságban érezheti magát, mert amikor belerongyolt a falba, pénteken már jöttek a legvadabb elméletek, hogy akkor a Ricardo már mindjárt rátül majd a Red Bullba, meg hasonló, hát ugye azért ennyire forró nem eszik a társát, hogy Ricardónak az Alfa Taurit kellett először megszoknia, és egész jól teljesített, tehát hozzá lehet tenni, hogy egyébként még a csütörtökhöz visszatérve egy pillanatra, de az a nap abszolút róla szólt. Igen. Tehát ott akkor a tár volt ott a pedokban, hogy egy ilyen elektromos roller talán száguldozott, és hát még jobban füligért a szája, mint szokott. Úgyhogy nagyon élvette ezt a szituációt, és mindenki örült is az ő jelenlétének, úgyhogy ez egy színfoltja volt még szintén a magyar nagydíjnak, amit ugye egyébként ő 2014-ben meg is nyert.
És milyen a hangulat a McLarennél, hiszen azért ők Silverstone-ban begyűjtöttek egy dobogót, és úgy jöttek ide a magyar nagydíjra, hogy ugye leintették a versenyt vasárnap Silverstone-ban, de már hétfőn már az, a vezérkar, a pilóták, mindenki azt nyilatkozta, hogy jön magyar nagydíj, ne legyenek elvárások, mert ez a hétvége, ez nem a mi hétvégénk lesz, mert nem jó az autó, lassú kanyarok, nem stimmel, még ne, tehát hogy hűtötték a kedélyeket, ide jöttek, szabad edzések, időmérő edzés, és aztán a verseny, és olyan dolog történt a McLarennel, ami 2012 óta nem történt, hogy egymás után két versenyen dobogóra tudott állni egy McLaren versenyző.
De a McLarennél láthatólag most nagyon jó hangulat. Hát a Zac Brown ott a pedokban az úgy masírozott föl alá, mint egy kis kakas, hogy egy kicsit így gonosz akarok lenni. Mindenkit nagyon szeretek, mindenkinek megállt, mindenkivel lehetett fotózkodni, meg pacsizni. Tehát nyilván mind ilyen nagy marketingúr ezt is használja, hogy addig kell ugye utni a vasat, amíg meleg, most nagyon meleg, és hát látható. És igen, ez, hogy amit mondasz, hogy két teljesen másfajta pályán, egy szupergyors pályán, meg egy kvázi, ugye szokták mondani, hogy Monaco nélkül a magyar nagydíj, tehát egy ilyen majdnem, hogy városi pályán is ugyanazt a szintet tudták hozni. Ugye egy jó versenyautónak az az ismérve, hogy minden típusú pályán jól működik. Tehát ez volt a nagy Michael Schumacher korszak, a Vettel, stb. Tehát hogy nem volt kérdés, hogy most ezen a pályán most vajon fog-e menni az autó, meg szereti-e a lassú kanyarokat, vagy a széles, nagyízű, gyors kanyarokat, hanem nem megy, mint a parancsolat. És ez a McLaren most ezt tudja. Ugye a Piastriról mondogatták itt a verseny vége felé, hogy hát szegény elfáradt talán, és hogy azért voltak gyengébb, megtűnő körei, de hát egy fiatal gyerek majd beletanul, de a Norris tényleg az most már úgy megy, mint egy abszolút világbajnok, hát sőt, hát most egyelőre még ugye nagydíj győztes, esélyes, hát reméljük, hogy akár az idei szezonban még lepottyan neki egy győzelem is, és learatja azt, ami már olyan régóta esedékes a számára.
Hát ez akár már Spában meg is történet, hiszen akik úgy szeretnek mazsolázni az adatok és a különböző grafikonok meg mindenek között, így pont Silverstone után néztem egy összehasonlító táblázatot, a pályarajzot illetően, hogy ugye kékkel a Red Bull volt jelölve, narancssárgával a McLaren, hogy ezzel a ilyen türkiszöld színnel ugye Mercedes, hogy a pálya melyik szegletében melyik autó volt a leggyorsabb, és bizony itt a Hungaroringen is, meg Silverstone-ban is a gyors kanyarokba a narancssárga szín dominált, és ráadásul jön Spá, tehát azért az rendesen tele van tűzve gyors kanyarokkal, akár már ott is meg lehet, de hát azért azt tudomásul kell venni, tehát hogy azért egy Red Bullt legyűrni, pláne egy Max Verstappennel a volánja mögött, azért az mondjuk nem lesz éppen egy sétagalop, és nyilván a Verstappen se fogja olyan könnyen megadni magát. Gyűjtsük tovább a hangulati jelentéseket, ugye azt tudjuk, hogy jó a hangulat a Red Bullnál, azt tudjuk, hogy jó a hangulat a McLarennél. A hangulat a szombaton jó volt a Mercedesnél, vasárnap már azért annyira nem volt jó, hiszen hát azért a pole pozíciót negyedik helyre cserélni. Annak ellenére, hogy Lewis Hamilton rögtön a rajt után elnézést kért a csapattól, és magára vállalta azt, hogy igen, ez sajnos rajta múlott, utána meg igazából nem nagyon volt sansza tartani a lépést, nem ugye a Red Bullokkal, hanem a McLarenekkel sem, ami számomra felettébb érdekes volt. Félek, hogyha azt veszük, hogy az 52. körbe állt ki másodjára Max Verstappen kereket cserélni, ugye mindig az utolsóként, tehát már a McLaren alapból mindig gumihátrányban volt, de azért az nekem elég érdekes volt, hogy az 52. körig, amikor már letisztázódott mindenki ugyanabban a stratégiai formátumban volt, tehát két kerékcsere után, akkor csak kvázi idézőjelben csak 12 másodperc volt a első helyezett Verstappen és a második helyezett Lando Norris között. Az már megint egy más kérdés, hogy viszont onnantól a 70. körig viszont a 12 másodperc 33 másodpercre nőtt, tehát hogy hogy azért jelentősen volt még ott azért tartalék, annak ellenére, hogy ugye ott Silverstone ott egy egészen más konstrukciójú gumikat használnak, és ott el szokták mondani, hogy hát, hogy ennek a levét azt leginkább a Red Bull itta meg, mert ugye ebből a Red Bull jött ki rosszul, hát kérem szépen, akkor, hogyha 12-ről 33 nagyjából egy majdnem 30, egy 20 kör alatt, tehát most akkor ne hűítsük már itt egymást, tehát ez annyira nem hiszem, hogy fájhat nekik.
Nem úgy tűnik.
Mi a helyzet a stuttgartiaknál?
Hát a stuttgarti, ugye Toto Wolff rendkívül ilyen szenzitív figura, egyrészt, meg egy kicsit azért beletanult ebbe a színészi szerepbe, úgyhogy nagyon el tudja játszani, hogy mit érez, meg még rá is pakol egy kicsit. Hát kétségtelen, hogy ugye ott nagyon hullámzó ez a dolog, mert ugye rosszul kezdték az évet, aztán följöttek, aztán új oldalszekrény, vagy egyáltalán lett oldalszekrényük, akkor javultak, akkor annyi visszaestek. És ugye itt ez a szombati pól azért egy hihetetlen kiugrás volt a korábbi hónapokat, vagy akár másfél évet is tekintve. De hát ehhez képest ugye nem lehet azt mondani, hogy nagy előrelépést láthattunk volna. Én szerintem ők már nem nagyon reménykednek az idei szezon tekintve olyan különösebb sikerekben. Egy-egy ilyen meglepetés összejöhet, meg lehet még akár egy győzelem is valamikor, de most már úgy néz ki a helyzet, hogyha mondjuk a Red Bull valami miatt bekrizik, akkor nem feltétlenül a Mercedes a következő, amelyik lecsaphat a győzelemre, hanem valóban a McLaren.
Hát tulajdonképpen, ha azt mondhatjuk, akkor Sergio Pereznek az a marha nagy mázlia így a összetett pontverseny állását tekintve, hogy a közvetlen követője Fernando Alonso, aki mondjuk egy hónappal ezelőtt még, hát nem igazából Barcelona, az ugye június 4-én volt, tehát egy szűk két hónappal ezelőtt még igazán veszélyeztet, igazán olyan távolságban volt, amiben nyugodtan érezhetné magát az ember, de ugye utána jöttek ugye a betlik folyamatosan a Pereztől, és még megfordulhatott az ember fejébe az a gondolat, hogy az Alonso igen képes lesz elcsípni ezt a második helyet. Tehát a Pereznek pont az a marha nagy mázlia, hogy a Aston Martin kezd veszíteni a lendületéből, a Mercedes nem kap bele a lendületben, ellenben a mögötte lévő csapat, a McLaren, az meg, hát Lando Norrisnak ugye van 60 pontja, míg Sergio Pereznek van 171, tehát azért egy ekkora nagy hátrányt ledolgozni, akármilyen hiper-szuper is a McLaren, ezt azért nem lehet. És ha már emlegettük Fernando Alonsót, mi a helyzet a zöldeknél, mert Barcelona óta nemhogy stagnálna a pozíciója az erős sorrendben az Aston Martinnak, hanem lehagyják őket. Mit tapasztaltál ott kint?
Hát azt lehet érezni, hogy ők még azért úgy mindig ugye jó hangulatban vannak, amiatt, hogy hát az egész évük alapvetően még mindig sokkal jobban sikerült szerintem, mint amire gondoltak, bár hogy úgy titokban mire számítottak, ugye azt nehéz tudni. De az a fantasztikus kezdés ezzel a rengeteg dobogós helyezéssel és a majdnem győztes monakói szereplésükkel, azért ugye az kezd megkopni ennek a fénye, vagy hát lassan elvész a múlt homályában, mert ebben az utóbbi három futamban hát egyre inkább leszerepelnek, és amikor ugye maga Alonso azt mondja, hogy a végleg a versenyét produkálta itt a Hungaroringen, és hogy még a két vatag Ferrari se tudta leelőzni, ezek mind az ő szavai kb., akkor ugye azt lehet érezni, hogy kezd frusztrált lenni. Ugye amikor oda ment az Alpintól, és pláne amikor rögtön jöttek a dobogós helyezések, hát hihetetlenül motivált lett ő is, motivált is volt a váltás tényétől önmagában, de ugye mindig a agyban szőbe dicsérték, hogy hát az Alonso érkezése egy kicsit ugye megfáradt, és kevésbé motivált Vettel után földobta az egész csapatot. És ugye ott jön aztán ez a paradoxon, hogy ez viszont az elvárásokat ugyancsak megnövelte, hiszen az Alonso nem arra számított a második meg harmadik helyek után, hogy a 9. meg a 8. helyekért kell küzdenie, hanem hogy igenis ő ugye majdnem, hogy konkrétan ki is tűzte félként, hogy győzni akar is. Magyarországot emlegette úgy, hogy az az egyik pálya, ahol akárcsak Monakóba, itt nagyon jó esélyük lesz majd arra, hogy ha némi szerencsével is, de akár erőből megnyerjék a futamot. Most ehhez képest bele se tudtak szólni, még csak a dobogós helyezéseknek a sorsába se, és hát ez egy Alonsót, ugye ő is egy impulzív alkat, ő is azonnal kimondja azt, amit gondol, nem nagyon simogatja a csapatot és a mérnököket, amikor már olyan helyzet alakult ki, hogy nem lehet így köntörfalazni, és hát nagyon is azon van rajta, hogy hagyja az istállót és próbálja a fejlesztéseket valahogy minél előbb a maga hasznára fordítani, ha lesznek fejlesztések. Most ugye ez is egy jó kérdés, hogy miben gondolkodnak még, mi az, amit az év úgymond második felére tartogatnak a tarsolyukba. Ettől függetlenül az Alonso, hogy a pedokban, meg ott a kavalkából viselkedik, aztán már ő is teljesen jó pofán, nagyon könnyen megáll, nagyon szívesen beszélget, megölelget, megpaskolgat mindenkit, akinek erre igénye van. Tehát ő így 42 éves korára egy ilyen olyan hihetetlen ikon egyrészt, ugye a Forma 1 történetének az egyik nagy alakja, aki ugye 20 éve nyert először, tehát ezek már ilyen történelmi távlatok, ha úgy veszük. És még mindig itt van, és hát gyakorlatilag tényleg bármikor jó lenne egy győzelemre, csak hát most ez egy kicsúszna a kezük közül ez a lehetőség.
Akik figyelik az adásunkat, azt tudják nagyon jól, hogy te fiatalkorod óta Ferrari rajongó vagy, egy tifózi, magyarországi tifózi. Akkor inkább röviden, tömören kérdezem, magyar nagydíj Ferrari, akarsz róla beszélni?
Hát nem nagyon van mit az igazság. És az a vicc, hogy minthogyha is ezt is beszélgettem én ott másokkal is, magyar újságírókkal is, külföldi újságíró, meg egyéb ismerősökkel, hogy valahogy az az érzésük az embereknek, hogy hiányzik ebből a Ferrari csapatból a tűz, hogy a két pilóta még úgy, ahogy lelkes valamennyire, hiszen ők azok, akik benne ülnek az autóba, és valamit ki kell préselni ebből a szerencsétlen FF23-ból, de hogy mintha mindenki már úgy kedvevettet lenne, nem látják az irányt. És ez a Frederic Vasseur, aki ugye idén érkezett, ugye nagyon-nagyon fölmagasztalták, hogy milyen jó munkát végzett az Alfánál, meg az egyéb korábbi munkahelyén, csak ugye azt felejtik el mindig, hogy aki egyrészt nem a Ferrari közegbe szocializálódott, nem onnan jött, mire kiismeri magát, hogy mi merre van, melyik ajtó kell bekopogni a megfelelő emberekhez, az egy év körülbelül.
Hát ha pikirt akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy mire kiismeri magát, addig kirúgják.
Hát, és a végén még lehet, hogy ez lesz. Mert amikor ugye az ő ilyen értelemben elődjét, szintén egy franciát, a Luca di Montezemolo 1993-ban, tehát kereken 30 éve odahozta Jean Todtot, hogyha van, aki még erre rajtam kívül emlékszik, hát ott egy évbe telt, mire a Berger nyert egy futamot Hockenheimringen. Utána gyakorlatilag az kellett, hogy a Michael Schumachert áthozzák a Belettontól, az ő teljesítmények köszönhetően lett 3 győzelmi 96-ba, és a VB címet végül is csak 2000-ben tudták megnyerni. Tehát, hogyha ezt a 7 évet vesszük, és ott nagyon sokszor rezgett a lét ugye a zsántott alatt is, ő többször is bizonyos fiaskók napján felajánlotta a felmondását, és nagyon bölcsen Montezemolo azt mondta, hogy nem baj, hogy is hát baj, de oké, folytasd tovább a munkát, mert jó az irány. Viszont annyira felgyorsult azóta a világ, és a sikerészség, meg a produkciós követelmény az olyan nagy, hogy nem gondolnám azt, hogy bárkinek manapság 7 éve van, pláne egy Ferrari-nál arra, hogy majd bizonyítani fog egyszer.
Hát abban mondjuk abszolút egyet tudok érteni veled, hogy tényleg hiányzik a tűz, de ez elég, ha csak a pilótákra, ha csak ránézel, tehát hogyha megnézel mondjuk egy, főleg főképp egy Charles Leclerc nyilatkozatot, és mondjuk lenémítod a tévét, és csak megnézed magát a tekintetét a pilótának, ahogy ránéz a riporterre, hogy konkrétan olyan a tekintete, hogy már mindig korábban is ezt a jelzőt használtam, mint akit éppen visznek a kivégző, vagy ő akar jelentkezni, hogy ő akar menni a kivégző osztag elé, mert ez egyszerűen ez valami döbbenet, fölteszek, hogy vigyenek, tehát engem vigyenek, hogyha ember áldozat kell a Ferrari-nak a felemelkedését, engem vigyenek, mert ezt én ki nem várom, és igen, tehát, hogy most hiába cikkeznek arról, hogy most akkor Charles Leclerc elmegy, de hova? Hát nincsen hely, és szerintem ő is úgy nagyjából valahogy beletörődött abba, hogy hát, lehet, hogy még a végén akkor ő is a pilóta temetőbe fogja végezni?
Hát igen, és ez számára annál is kegyetlenebb, vagy nehezebben földolgozható, hogy az első szezonjában, amikor ő került 19-ben a Ferrarihoz, egy nagyon jó évet produkált, futamokat nyert még hozzá, nem is akármilyeneket, ugye rögtön megnyerte Monzát, a négyszeres világbajnok csapattársát Sebastian Vettelt a földbe döngölte, utána ugyan volt megint mély repülés, de jött mégiscsak egy újabb föltámadás, ugye tavaly, amikor félig meddig ott állt, vagy úgy tűnt, hogy ott áll a WB-cím kapujába, akkor azt is elbukták, mindenféle apróbb cseprőnek mondható hibák miatt, és ezek meg azóta rendszeresen ismétlődnek, úgy ráadásul, hogy most még az autó se jó. Tehát tavaly legalább volt egy jó autó, amivel azért csak-csak össze lehetett fedni néhány győzelmet, meg jó eredményt, de itt most valami minden szétesett, és ez, hogy egy Fred Wasser hogyan fogja összerakni jövőre, ez egy nagyon nagy kérdés.
Hát nekem továbbra is meggyőződésem az, amit már korábban is mondtam, hogy ugye akinek leginkább érdekében állna az, hogy fölrázza ezt a csapatot, az a John Elkannak kéne, hogy legyen, hiszen ő kvázi a kápó a csapaton.
Hát csak, hogy ott is ugye azért, tehát hogyha összehasonlítunk egy John Elkant, egy akár csak egy Agnelli úrral, aki ugye
Ne menj annyira föl. Mondd egyszer Molóval, pontosan.
Akinek ez volt az élete, tehát ő ugye 20 évesen oda került Enzo Ferrari mellé, 27 évesen már csapatfőnök volt, Niki Laudával, Claire Gadonival, WB-címet nyertek, 75-ben, utána ő ugyan elkerült és csinált mindenféle egyebet, de hát a kapcsolat mindig megvolt, és amikor 91-ben, ugye 3 évvel a Enzo halála után, amikor ott olyan iszonyú káosz volt az egész Ferrari-ban, nem csak a Forma 1-ben, hanem az egész gyárban, akkor őt ugye Agnelli úr odarakta, és hát ha, ahogy az előbb mondtam, ugye években is tel, de hát egy olyan virágzó birodalmat épített ebből a Maranellói cégből, hogy az csak na. És ez sajnos már ma legalábbis ami a Forma 1-et illeti, mert az utcai autórész az nagyon hasít, de a Forma 1 az, hát ha innen nézzük, romjaiban heve.
Szerintem nem kérdezek többet, mert lenne még kérdésem a csapatokkal kapcsolatban, mert például mondjuk az Alpinról nem váltottunk egy szót se, pedig ők aztán sajnos tényleg egy könyörig vitték a Magyar Nagydíjon. Nem kérdezek akkor többet, jó? Tehát itt a Magyar Nagydíjjal kapcsolatban. Köszönöm szépen neked az eltöltött, hát szűk egy órát, köszönöm szépen a hangulatjelentéseket, és hát még egyszer szeretném megköszönni azt a rengeteg képet, amit az elmúlt hétvégén.
Nézőknek, vagy
igen, hála Istennek, sok reakció gomb jött rá, úgyhogy ez az mind azt fejezi ki, hogy tetszett a Facebook oldalunk követőinek, illetőleg hát a zárt Facebook csoportunknak a tagjainak, úgyhogy nyugodtan nyomjatok ránk egy tetszik gombot a Facebookon, a GP Shopra. Én most lezárom a beszélgetést, nagyon szépen köszönöm neked, hogy ilyen nagyszerű élményekkel emelted a mai műsornak a színvonalát, köszönöm szépen.
Örültem.
És javaslom mindenkinek, hogy nyomjátok meg a feliratkozom gombot, hiszen nem sokára akkor jövünk a következő adásra, pedig akkor csak és kizárólag Szisz Ferencnek fogjuk majd szentelni. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, addig is legyetek jók, és mindenkinek a legjobbat kívánom, de neked abból karesz egy dupla adagot. Szervusztok!
Köszönöm, sziasztok!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is. Blue flag. Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!